2009. december 13. advent harmadik vasárnapja délutánjára kijelölt igeszakasz, Mikeás próféta könyve 7. rész, 7-től 20-ig terjedő igeversek. A Magyar Biblia Tanács fordítása. De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem, meg is fog hallgatni Istenem. Ne őrülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, fölkelek. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Látja majd ezt ellenségem, és szégyen borítja el. Bár most ezt kérdezi tőlem, hol van az Úr a te Istened? Saját szememmel látom majd, amikor összetapossák, mint az utca sarát. Eljön a nap, amikor felépítik falaidat, azon a napon szélesre tágul a határ. Azon a napon jönnek majd hozzád Asszíriából is, Egyiptom városaiból, Egyiptomból is az Eufrátesz mellől, a tengereken át, a hegyeken át. Bár puszta volt az ország, lakói miatt, tetteik gyümölcseképpen. Pásztorold botoddal népedet, tulajdon nyájadat, amely elhagyatva élt az erdőben, termékeny földön. Hadd legeljenek Básánban és Gileádban, mint a régi időkben. Csodás dolgokat mutatok neked, mint amikor kijöttél Egyiptomból. Látják majd ezt a népek, és szégyenkeznek. Elvesztik minden erejüket, kezüket szájukra teszik, füleik megsiketülnek. Port nyalnak, mint a kígyó, mint a föld férgei. Reszketve jönnek elő rejtek helyükről. Rettegve folyamodnak Istenünkhöz, az Úrhoz, és félnek majd tőled is. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk. Eltapossa bűneinket. A tenger mélyére dobja minden vétkünket. Hűségesen bánsz Jákóbbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. Légy alázatos Isteneddel szemben című könyvből olvasuk fel. Kávin János magyarázata Mikeás próféta könyvéhez. Kiadta a Magyarországi Református Egyház Kálvin János kiadója Budapesten 2003-ban. Szerkesztette és fordította dr. Tóth Kálmán. A könyv megrendelhető és kapható a Manna könyvesboltban, Szatmáron. Mikeás 7.7. Te én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem. Meg is fog hallgatni Istenem. A proféta megmutatja itt, hogy mi az egyetlen eszköz, amelynek a segítségével a hívők elérhetik azt, hogy ne sodródjanak el a rossz példák láttán. Szemüket Istenre szegezve reménykedjenek abban, hogy ő szabadulást ad. Nehéz dolog visszatartani magunkat, hogy el ne kövessünk valami sérelmes dolgot, amikor a hitetlenek kihívóan viselkednek, és így látszólag okot adnak arra, hogy visszavágjunk. Sőt, még ha nem bántanak is bennünket, a szokás szinte törvényé válik, és megengedhetőnek tartjuk, amit a szokás helyben hagy. Meg lehet, hogy bánt bennünket még az is, hogy a hitetleneknek olyan jó soruk van. Ezért van az, hogy a hívők csak alig-alig tudják féken tartani magukat, ha azt látják, hogy a bűn mennyire eluralkodik mindenfelé, és hogy az büntetlenül történhet. Ha azt látják, hogy akik bűnöket követnek el, azoknak növekszik a gazdagsága és tekintélye, feltámad bennük az irigység indulata. Ha pedig a hívőket valami bántalom éri, azt meg elégséges oknak tartják a vétkezésre. Mert ha ők maguktól nem bántanának is senkit, az őket ért erőszakkal szemben már védekeznek, vagy éppen csalásra csalással válaszolnak. És úgy gondolják, hogy ez indokolt és megengedett dolog. Hogy tehát elkerüljék ezt a kísértést, azért mondja a próféta a hívőknek, hogy nézzenek Istenre. A 119. Zsoltárban ismétlődik többször is ez a gondolat. A hívők ne kövessék a rossz példákat, hanem maradjanak meggyökerezve Isten igéjében, még ha bántalmakat kell is elviselniük. De lássuk közelebbről a próféta szavait. De én az Urat várom. Az itt szereplő héber, cáfá, ige alapjelentése néz, szemlél. Egyeseknek értelmezése szerint kitekint. Jegyzet. A szövegben az igének intenzív, piél formája szerepel. Várakozással néz valakire. Ezért áll magyar bibliánkban a várom fordítás. Jegyzet vége. A legegyszerűbb jelentésnél maradva, én az Úrra nézek, azaz egyedül Istent tartom szemem előtt. Honnan van az, hogy még a jók is, ha kénytelenek rosszindulatú bűnözők közt élni, olyan elnézőkké válnak magukkal szemben? Hát onnan, hogy hatás alá kerülnek annak, amit maguk körül látnak. Ezért, ha meg akarunk maradni tisztáknak a bűnös világ rossz példamutatása ellenére, igyekezzünk csukott szemmel elmenni a rossz példák mellett. És ezt akkor tudjuk megtenni, ha tekintetünket egyedül Istenre irányítjuk. Azután a szabadító Istenben reménykedem. A próféta ezzel megerősíti az előbbi kijelentést, mintha ezt mondaná, türelmesen várok, míg Isten megsegít. Mert ha mindenfelül háborgatnak bennünket, bizony könnyen elfordítjuk tekintetünket Istentől. A türelem pedig abból a meggyőződésből fakad, hogy Isten megszabadít, amikor annak a rendelt ideje eljön. A próféta szerint a kegyesek csak úgy tudnak megmaradni igaz útjukon, ha egyedül Istenre irányítják tekintetüket. Szabadító Istennek nevezi a próféta az Urat, és ebben meg van mondva, hogy hogyan lehet elviselni a sérelmeket. Ha a szívünkbe van írva, hogy Isten sohasem hagyja el az övéit, akkor tudjuk igazán az ő oltalmára bízni magunkat. A próféta hivatkozása a szabadító Istenre kapcsolatba hozható azzal az idővel és állapottal, amelyben a próféta élt. Mondani valójának ilyen értelme is van. Isten segítő keze még nem mutatkozik meg láthatóan, de bizonyos vagyok kegyelmében, és tudom, hogy az meg fog tartani. Végül hozzáfűzi, meg is fog tartani, Istenem. Megerősíti ezzel a már mondottakat, miszerint Isten ígéreteiben bízva szenvedései ellenére is béketűrésre igyekszik. A béketűrés olykor meggyengül, vagy a próbatitelek miatt elhagy, ha nem vagyunk meggyőződve, hogy Isten megtart, és hogy ebben nem hiába reménykedünk. Még az sem ok nélküli, hogy ilyen személyesen mondja, hogy én Istenem. Ő ugyan népének egy tagja volt, és Istenről általában így beszélt, mint judei ember. Mégis a próféta itt nagyon személyesen beszél Istenhez kapcsolódásáról. Mint mondta, szinte mindenki hitetlenné vált. Dicsekedtek ugyan Isten nevével, de üres és haszontalan módon. Mert aki lelkismeret furdalás nélkül vétkezik, az azzal elutasítja magától Istent és az ő oltalmát is. Ezért hangsúlyozza a próféta, hogy ő másként tudja magát Isten oltalma alatt. Közvetve elítéli itt népe hitetlenségét is, mert azok bár teleszájjal hangoztatták, hogy Isten választottai, Ábrahám szent nemzetsége, de közöttük 100 közül, ha egy volt, aki igazán tisztelte Istent. A próféta ezzel szemben vallja, hogy őt meghallgatja Isten, és ezzel bizonyságot tesz hitéről, amellyel Istenhez fordul és hozzá imádkozik, valahányszor csak nehéz sorsában arra kényszerül. Nekünk is nagyon ajánlja, hogy példáját követve buzgón imádkozzunk. Ez a vers tehát megtanít arra, hogy nem mentegethetjük magunkat, ha a rossz példát követve rossz útra tévedünk. Istenre nézve nem tehetjük meg, hogy mivel a világ tele van a bűn szabadosságával, azt magunkra nézve is szabálynak vegyük. Bizonyos értelemben el kell határolódnunk az emberek közösségétől, hogy romlottságuk el ne szédítsen minket is. Aki úgy akarja igazolni magát, hogy mások példájára hivatkozik, annak a mentegetőzése hiába való. A proféta ezért törvényként írja Isten gyermekei elé, hogy mit kell tenniük, ha az ördög rossz példákkal és hitványságokkal igyekszik bűnre vinni őket. Mikeás 7:8-10 terjedő versek. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elesem is, felkelek, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Látja ezt majd ellenségem, és szégyen borítja el, bár most azt kérdezi tőlem, hol van az Úr a te Istened? Saját szememmel látom majd, amikor összetapossák, mint az utca sarát. 8. vers. Mikeás 7:8. A proféta a következő versekben az egyház nevében beszél, és elutasítja magától azt a kísértést, amely rossz sorsunkban minket is megkörnyékez. Mert könnyebb elviselni a bajt, mint a hitetlenek csúfolódását, amikor hitünkért kigúnyolnak. Érzékeny lelkű embereknek ez rosszabb a halálnál, és az ördög is felhasználja ezt majdnem mindig. Ha azt látja, hogy a kísértések ellenére erősen állunk, akkor felingerli ellenünk a hitetleneket, és kiélesíti nyelvüket, hogy csúfoljanak bennünket. Ezért intézi most szavát a proféta az egyház ellenségeihez. Amint tudjuk, Isten az egyházat menyasszonyának nevezi. Ennek megfelelően a szent nép ellenségeit meg egy szégyenletes rossz nőhöz hasonlítja. Jegyzet. A héber szövegből valóban ez tűnik ki. Az itt használt ige alakok nőneműek. Jegyzet vége. Olyan helyzetet fest, mint amikor egymásra féltékeny asszonyok közül egyik kesereg bánatában, a másik meg ezt látva rögtön kész a gunyolódásra. Így mondja itt a proféta, hogy az egyház ellenségei gyilkos szavakkal támadnak Isten gyermekeire, amikor azok nyomorúságba kerülnek. Bennünket viszont fel akar vértezni a hitetlenek gunyolódásaival szemben, hogy ne kerekedhessenek fölénk, mi pedig tudjuk nyugodt lélekkel elviselni bántásaikat. Ne örülj bajomnak, ellenségem, mondja, és mindjárt hozzá is fűzi magyarázatul a biztató szót. Mert ha elesek is, fölkelek. Jól értendő a két mondat összefüggése. Nem így tartoznak össze a szavak, hogy ne örülj, ha elesek, hanem megengedő értelemben, ám bár elesek, de mégis föl fogok kelni. Ehhez kapcsolódik a folytatás. Ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Hangsúlyozza a proféta, hogyha az egyház nehéz helyzetben van is, az nem jelenti a pusztulását. Ellenségeinknek akkor lenne igazán okuk a kigúnyolásra, ha nem erősítene bennünket ez az ígéret, ha hétszer elesik is az igaz, mégis föl kell. Példabeszédek 24:16. De Isten keze megerősít és támogat. És mivel szilárd meggyőződésünk, hogy Isten újra talpra állít, ezért bátran valljuk ellenségeink csúfolódásával szemben, ha elesek is, fölkelek. Isten akaratából van, ha elesem, és az is, hogy újra fölkelhetek. És ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom. Láthatjuk tehát, hogy a reménység legyőzi a kísértéseket. Ez a hely világosan mutatja János apostol szavainak az értelmét is. Az a győzelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. 1 János 5:4. Mert amikor a szívünk tele van bánattal és szomorúsággal, erőt kapunk, ha arra gondolunk, hogy Isten bizonyosan a segítségünkre jön a kellő időben. Ellenségeink ránk törhetnek mérgezett nyilakkal, de nekünk is megvannak a magunk fegyverei azokkal szemben. Nem roskadunk össze, hanem bátran megállunk a sátánnak és a hitetleneknek csúfolódásaival szemben. Ami pedig az utolsó mondatot illeti, ha sötétségben lakom is, az Úr az én világosságom, ez megerősíti, amit a proféta előbb mondott. Az egyháznak olykor adódó súlyos helyzete sohasem jelenti annak pusztulását is. Sőt, vannak, akik a mondatot úgy értelmezik, és ez jónak is látszik, hogy ez még valami töbletet is tartalmaz. Még a sötétségben is mindig van egy szikrányi fény. Az előző mondattól, mely szerint a hívők, ha elesnek is, újra fölkelnek, ilyen értelemben különbözik ez. Bármilyen sötét helyzetbe kerülnek is, nem maradnak vigasztalás nélkül, mert Isten kegyelme mindig rájuk ragyog. Az reménykedhet a szabadulásban igazán, aki a sötétségen át is lát személyes világosságot, és ez Isten jóságának az érzése. A nyomorúság sűrű sötétségén átvilágítanak a világosság apró sugarai. A hit mindig fölemeli tekintetünket, hogy érezzük Isten jóságának az ízét. 9. vers, Mikiás 7.9. Az egyház önmagát inti és biztatja itt türelemre, és teszi ezt főleg két indok alapján. Először is maga elé állítja bűneit, és megalázkodik Isten előtt, akit elismer igazságos bírónak. Azután pedig reménykedik a bűnbocsánatban, amelyből fakad a megmaradás reménysége. E két támasz segítségével tud az egyház állva maradni, nem roskad össze a nyomorúság alatt, és összeszedi bátorságát és türelmét. Azt mondja tehát először, az Úr haragját kell hordoznom, mert vétkeztem ellene. Megtanít ez a mondat arra, hogy ha valaki komolyan meg van győződve Isten igazságos voltáról, akkor türelmes is tud lenni, mert lehetetlen, hogyha egy bűnös ember elismeri vétkét, ne fogadja el alázattal Isten akaratát. Viszont akik lázadoznak Isten ellen, azoknak még nincs igazi bűntudatuk. Lehet, hogy bántja őket a lelkismeret, de mégis vitáznak Istennel. A bűnbánat nem járja őket át annyira, hogy meg is gyűlöljék önmagukat. Judás elismerte, hogy vétkezett, és meg is vallotta azt, Máté 27.3. Kain viszont leplezte bűnét, de az Úr rákényszerítette annak bevallására, 1 Mózes 4.13. De mégsem volt bennük igazi bűnbánat, sőt, Isten ellen fordultak. Kain felpanaszolta, hogy súlyosabb a büntetése, mint amit elviselhet. Judás pedig kétségbe esett. Ugyanezt történik másokkal is, akik látszólag elismerik vétkeiket, sőt azt is, hogy Isten ítélete alatt vannak, de igazi bűntudatot mégsem éreznek. Mert a bűnbánat, ha igazi, mindig együtt jár azzal a megalázkodással, amelyről itt a próféta beszél. A bűntudatból türelmes kereszthordozás következik, és aki odaáll Isten ítélőszike elé, az béketűréssel magára veszi az Istentől rárót büntetést, úgy, ahogy egy engedelmes jószág magára veszi az igát, noha terhes is az. Ez tehát az első, amire fel kell figyelnünk, amikor a próféta ezt mondja, az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene. Következik azután a második indok. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Az egyház másik támasza és vigasztalása az, hogy bár az Úr olykor súlyos csapást mér rá, de az egyház mégsem veszíti el a megmaradás reményét, mert tudja, hogy minden, még a csapás is a javát szolgálja. Az itt látottakat külön kell választanunk egymástól. Egyfelől látjuk és beismerjük bűneinket, és ez megaláz Isten előtt. Másfelől azonban érezzük az ő jóságát és a szabadulás bizonyosságát. Mert Isten megmondta, hogy ő mindig kegyelmes lesz hozzánk, még ha büntet is vétkeinkért, és még haragjában is gondja van az irgalomra, ahogyan Habakuk próféta mondja, Habakuk 3.2. Maga a bűntudat tehát nem volna elég, ha nem járul mellé a vigasztalódás, melyet a kegyelem ígérete táplál. Arra is rámutat a próféta, hogy noha az egyház az ellenségeivel szemben ártatlan, mégis okkal szenvedi a büntetést. Ezt jól kell értenünk, és jól meg kell jegyeznünk. A hitetlenek ok nélkül zaklatnak bennünket, és velük szemben igazunk van, ugyanakkor azonban Isten nem ok nélkül ver bennünket, mert bőven lehet találni indokot, amiért lesújthat ránk. Ezt a két dolgot tehát együtt kell mérlegelnünk, ezt mutatja be itt a próféta. Mert a vers eleje úgy hangzott, hogy az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene. Utána viszont rögtön ez következik, de majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Az egyház tehát bűnös Isten előtt, és ezt el is ismeri, azzal együtt, hogy méltó a büntetésre. Másfelől azonban azt mondja, hogy az Úr kézbe veszi ügyét, és igazságot szolgáltat neki. A kettő látszólag ellentétes, de mégis összeillik. Az egyházat ellenségei ok nélkül bántják, őket csak a rossz indulat sarkalja. Ezért az egyház remélheti, hogy Isten védelmezi ügyét amazokkal szemben, elismerve és fenntartva ugyanakkor, hogy Istennel szemben vétkes az egyház. Isten igazságot szolgáltat, mondja a prófétai biztatás, és ez a reménység Isten ígéretéből fakad. Ő megígérte, hogy atyjuk és pártfogójuk marad az övének. Nem azért, mintha méltók lennének rá, hanem mert Isten megígérte, hogy kegyelmes marad. Így fűzi össze a proféta a két ellentétesnek látszó gondolatot. A folytatás így hangzik, ki visz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. Kitűnik-e kijelentésből, hogy miként jelent Isten világosságot a sűrű sötétségben is? Láthatják, hogy már készen van a szabadítás, ha még messze van is, mert reménységük is messze kiterjed, még az élet határán túl is. Ahogyan Isten igazsága szétterjed a mennyben és a földön, úgy a hívők reménysége is kiterjed minden irányba. Így láthatják a világosságot, amit felfénylik a messze távolból. Ilyen reménységgel mondja a próféta, hogy az Úr kivisz a világosságra. De addig is van a hívőknek valamelyes részük a világosságban. Kóstolhatják bajaik közt is Isten jóságát. A próféta aztán a világosság említésével itt arra a nagy szabadulásra céloz, amelyben reménykedhetünk még a legnehezebb körülmények közt is. És gyönyörködöm igazságában. Isten igazságán az ő kegyelme értendő, amelyet a hívőkre áraszt. A tőle jövő szabadítás nem tetteink jutalma, ahogyan azt egyesek ostobán elképzelik, és úgy beszélnek Isten jótéteményeiről, mintha kiérdemeltük volna őket. Pedig ő pusztán kegyelemből ajándékoz meg velük. Nem, Isten igazsága nem arra vonatkozik, hogy mi tetteinkkel mit érdemlünk, hanem arra az ígéretre, amelyet ő nekünk tett. S ugyanilyen értelemben olvasunk gyakran Isten hűségéről is. Isten igazsága és hűsége ugyanazt jelenti. Ha tehát a próféta az egyház nevében azt mondja, hogy gyönyörködöm igazságában, azzal azt fejezi ki, ha Isten olykor elrejti is jóságos arcát, és visszavonja segítő kezét, úgyhogy szinte reménytelen helyzetbe jutunk, mégsem történhet meg, hogy ne jöjjön segítségünkre, mert ő igaz, és azt végül láthatóan be is bizonyítja. Következik 10. vers, Mikeás 7:10. Látja majd ezt ellenségem, és szégyen borítja el, bár most azt kérdezi tőlem, hol van az Úr a te Istened. Saját szememmel látom majd, amikor összetapossák, mint az utca sarát. A proféta ebben a versben az örömnek a fokozására elmondja, hogy az egyház ellenségei majd nagy bosszussággal fogják meglátni Isten szabadító kegyelmét. Az ellenséget úgy ábrázolja itt, mint egy rossz indulatú nőt, mint vetétársat, ahogyan Isten egyházát is egy asszonyhoz hasonlította. Közismertek az írásban az ilyen képes ábrázolások példái. Így beszél a maga helyén Jeruzsálemről, csak úgy, mint Babilonról, vagy az ellenség más városairól. Azt mondja tehát, látja ezt ellenségem, és szégyen borítja el. Amikor a hitetlenekre rámosolyog a szerencse, rögtön elbízakodnak, és sikereik láttán azt hiszik, hogy már maga Isten is a lábuk előtt hever. Mert ha a kegyesekkel is megtörténik, hogy jó sorukban megfeledkeznek Istenről és önmagukról, akkor nem csoda, ha a hitetlenek még dőfösebbekké válnak, ha Isten szabad utat enged nekik. Túlzott elbizakodottságukra gondolva mondja itt a próféta, Ha Isten szabadítását látja ellenségem, szégyen fogja elborítani. Abba hagyja hencegését, sőt kénytelen lesz szégyenkezve eltakarni az arcát, mert belátja, hogy nagyot tévedett, amikor azt hitte, hogy már vége van az egyháznak. Hozzáfűzi aztán a prófita a következőket, szégyen borítja el. Bár most azt kérdezi tőlem, hol van az Úr, a te Istened? Vagyis az egyház is kineveti az istenteleneket, amikor majd eljön Isten szabadításának az ideje. Nem a maga tetszéséért teszi, hanem azért, mert a hitetlenek gyalázták Isten nevét. Amikor Isten megfenyíti az övéit, a hitetlenek rögtön Isten káromlásban törnek ki, pedig inkább meg kellene alázkodniok. Mert ha Isten ítéletet tart a hívők fölött, mi vár majd azokra, akik hitetlenül megvetik őt? Ha Isten haragja lesújt az élő fára, mi történik, ha majd a száraz fára kerül a sor? A hitetlenek a száraz fához hasonlítanak. Ők vakok Isten ítéleteinek a megértésére. Ha Isten megfenyíti gyermekeit, ezt azért teszi, hogy megmutassa. Ő az egész világ ítélő bírája. Csak a hitetlenek nem gondolják meg ezt, mert eltompultak ostobaságukban. Amikor tehát eljön a megszégyenülésüknek az ideje, akkor azt a hívők Isten iránti hálával látják és mondják is ki, nem kár örömmel, hanem mert Isten igazságát látják betelni. Amazok csúfolódva kérdezték, hol van a te Istened? Az egyház pedig bátran válaszol, én tudom, és bizonyítani is fogom, hogy az Urat, azt az igaz Istent tisztelem, aki az övéit nem hagyja el a legnagyobb ínségben sem. Eljön, hogy megsegítsen, és akkor te, ellenségem, aki Isten ellen mertél szólni, szégyenedben kénytelen leszel elrejtőzni. Befejezésül még ezt mondja, saját szememmel látom majd, amikor összetapossák, mint az utca sarát. Amit a próféta itt az egyház nevében mond, az összefügg az előbb látottakkal. Isten úgy jelenik meg az egyház szabadítójaként, hogy megbünteti az ellenséget. Amikor tehát az egyház megkapja a szabadítást, akkor meglátja Isten gunyolóinak a pusztulását is. De azt, hogy saját szememmel látom, nem szabad úgy értelmezni, hogy a hívők majd ugrálnak örömükben, látva hitetlenek megérdemelt bűnhődését. A látás itt egyszerűen úgy értendő, mint egy kellemes látványnak az élvezése, ahogyan az sok más helyen is előfordul. Nem a test szerint való örömre céloz a próféta, amely túlzásokra ragadtatja magát, hanem arra az igazi örömre, amelyet a hívők Isten kegyelmét és igaz ítéletét látva éreznek. Mi félelmünkben és bánatunkban, reménykedésünkben és örömünkben egyaránt hajlandók vagyunk túlzásba esni, amíg Isten meg nem fékez bennünket. Akkor fogadhatjuk be és érezhetjük át azt a lelki örömet, amelyről a próféta beszél, ha félretesszük hibás érzéseinket, és alávetjük magunkat Istennek. Akkor tudunk kellő mértéket tartani örvendezésünkben. Következik Mikeás 7:17-13-ig feldő versek. Eljön a nap, amikor felépítik falaidat. Azon a napon szélesre tágul a határ. Jegyzet. A második mondat Calvin fordításában azon a napon félreteszik a rendeletet. A héber cók szó főjelentése valóban rendelkezés, sőt isteni parancs. Van azonban olyan jelentése is, hogy korlát, határ, s magyar Bibliánk fordításának ez az alapja. Jegyzet vége. 12. vers. Azon a napon jönnek majd hozzád Asszíriából is, Egyiptom városaiból. Egyiptomból is az Eufrátesz mellől, a tengereken át, a hegyeken át. Bár puszta volt az ország lakói miatt, tetteik gyümölcseképpen. Magyarázat. 14. vers. Mikiás folytatja az elkezdett tanítást. Bár az egyház egy ideig úgy látja, hogy nyomorultul el kell pusztulnia, Isten mégis megszabadítja. Először azt mondja, eljön a nap, amikor felépítik falaidat. A fal szó héber megfelelője Gádér. Eredetileg ez egy egyszerűbb sövényt vagy kerítést jelent, megkülönböztetve a megerősített várfaltól. Minden esetre azt jelenti ki a próféta, hogy eljön az idő, amikor Isten egybegyűjti egyházát, és úgy megőrzi, mintha minden oldalról falak vennék körül. Ellentéte ez annak, amikor az egyház romlása a védőfalak lerombolásához van hasonlítva. Olyan ez, mint amikor egy kertnek vagy szőlőnek a kerítését lerontják. Amikor az egyház ki van szolgáltatva ellenségeinek, hasonlít egy bekerítetlen mezőhöz. A próféta ezzel szemben most azt mondja, hogy eljön az idő, amikor a hívők új falakat építenek, és azok majd védelmezni fogják az ellenség támadásával és fosztogatásával szemben. Azután hozzáfűzi: azon a napon félreteszik a rendeleteket. Arra céloz ezzel, hogy a választott nép nem lesz többé alárendelve Babilónia zsarnokságának. Nem kétséges, hogy a babilóniaiak Jeruzsálem elpusztítása után kegyetlenül bántak a szerencsétlen lakossággal. A rendelet szó a zsarnoki uralkodás jellemzője. Tudjuk, hogy Ezékiel próféta a maga idejében mit hirdetett a judaiaknak. Az én jó törvényemet nem tartottátok meg, ezért adok nektek nem jó törvényeket. Azokat kell megtartanotok, noha azok által nem éltek. Ezékiel 20:25. E nem jó törvények azok a rendeletek, amelyekre Mikeás most céloz. Viszont eljön majd az a nap, amikor már nem kell félniük az ellenség rendeleteitől. A babiloniaiak bizonyosan súlyos fenyegetésekkel tiltották, hogy akár csak egy házat is építsenek azon a helyen, ahol azelőtt Jeruzsálem volt. Azt akarták, hogy az a hely lakatlan maradjon, és a nép vegye tudomásul, hogy nincs semmi remény a helyreállítására. De azon a napon majd félreteszik ezt a rendelkezést. A judaiak megkapják az engedélyt a város újjáépítésére, és nem kell minden órában attól félniük, hogy újabb és újabb rendeleteket adnak ki, amelyek szigorú büntetést ígérnek, ha valaki csak bíztatni meri is társait Isten templomának megépítésére. Vannak, akik másként értelmezik a proféciát. Egyik ilyen vélemény szerint a proféta egyenesen Krisztus lelki uralkodására céloz. A héber szövegben levő rácak igét, amelyet félretesz értelemben vettünk, annak kitágít, kiterjeszt értelmét véve alapul azt mondják, hogy az evangéliumra utal, amelyet Krisztus az Atya parancsára az egész világnak hirdet. Bizonyos, hogy a második Zsoltárban Dávid is a rendeletnek megfelelő héber szót használja, 7. vers, amikor az evangélium hirdetéséről szól. A 110. Zsoltárban, 2. vers, szintén Isten határozatáról van szó. Hatalmat, pálcáját kinyújtja az Úr a Sionról, hogy uralkodj. Ám a proféta szavainak az elferdítését jelenteni, ha az ő mondását így értelmeznénk. Az sem kétséges, hogy a proféta arra az időre céloz, amikor a judaiak megszabadulnak a zsarnokság miatti félelemtől, mert Isten visszaadja nekik a szabad életet. A ráchag ige inkább olyan értelmű, hogy messze előzni. Az a nap messze űzi a rendeleteket, és azok a hívőket nem kötözik többé zsarnoki módon. Kétségtelen, hogy a hívők reménytelen helyzetükben szoktak ilyen proféciákra támaszkodva imádkozni. Ennek egyik példája látható a 102. Zsoltárban. Itt van már az ideje, hogy könyörülj Sionon, és megépítsd falait, mert szolgáid még a kövein is szánakoznak. Nem ok nélkül imádkoztak a hívők ilyen módon. Úgy érezték, hogy maga Isten diktálja nekik az imádságot, és reménységükben megerősödve adták elő könyörgésüket. Uram, te megígérted, hogy a templom újjá fog épülni, és Jeremiás és más proféták megmondták annak az idejét is. Ez az idő eltelt. Add hát, hogy templomodat és a szent várost újjáépíthessék. 12. vers. Mikeás 7:12. A folytatás így következik. Azon a napon jönnek majd hozzád Asszíriából. Némi bizonytalanság látszik itt a szövegben. A proféta mondani valója azonban nem kétséges. Tehát jönnek majd Asszíriából is a megerősített városokból, az erődítménytől a folyamig, tengertől tengerig és hegytől hegyig. Jegyzet. Ez Calvin fordítása. Magyar Bibliánk szövegében stilális változtatásokon kívül főleg a héber mácó szó értelmezése más. E szó Egyiptom Micraim nevének egyik változata. Ez áll a Magyar Bibliában. Calvin az erőd erődítmény jelentést veszi alapul. Jegyzet vége. Egyesek a héber har, hegy szót tulajdonnévnek veszik, és magánhangzó változtatással Hórnak olvasva a Hórhegyére gondolnak, ahol egykor Áront eltemették. Lásd 4 Mózes 20-27-29. Ez azonban erőltetett azonosítás. A próféta másra céloz. A szó egyszerű közfőnév. Az egész kifejezés tehát hegytől hegyig, vagy hegyeken át. A kijelentés tartalmát illetően a próféta arra utal, hogy amikor Isten helyreállítja Jeruzsálemet, azt olyan tiszteletben fogják tartani a népek, hogy oda fognak zarándokolni mindenfelől. Látni akarják fényét és ragyogását. Hiszen miután a templomot lerombolták, senki sem hitte volna, hogy Jeruzsálem valaha még híres város lehet. Nem csoda hát, ha a próféta olyan aprólékosan leírja, hogy hogyan fogja majd Jeruzsálem vonzani magához a népeket, még a legtávolabbiakat is. Tehát jönnek majd hozzád Asszíriából. Az asszírok egykor elpusztították az egész országot. Először az északi ország részt, Izraelt teljesen letarolták. Szinte a nevét is eltörölték. Azután pedig Juda országát is végigdúlták. Csak egy kis terület maradt meg. Később, majd, amikor Ninive elpusztult, a birodalom székhelye pedig Babilon lett, a káldokkal együtt vonultak fel. Jegyzet. Káldok az új babiloni birodalom törzslakossága. Lásd Ézsaiás 48-14, stb. Jegyzet vége. Amikor tehát a próféta az asszírokat említi, mint részt az egész helyett, kétségkívül Babilóniára utal. Jönnek tehát Asszíriából, a megerősített városokból és az erődből, azaz minden erődből. Jegyzet. Magyar Bibliánkban erőd és erős városok helyett Egyiptom áll. Az itt szereplő két szópár, Asszíria és Egyiptom, Egyiptom és az Eufrátesz, az akkori világnak két nagyhatalmi pólusa volt. Jegyzet vége. Azok, akik az itt levő héber mácó szót Tírus neveként értelmezik, tévednek, mert ez ugyanaz a szó, mint a megelőző. Jegyzet. A héber mácó szót más magánhangzókkal lehet Mitszórnak olvasni, és akkor valójában azt jelenti, hogy Tírusból. Jegyzet vége. Továbbá a folyamig, azaz a távoli Eufráteszig, mert az írások helyén a folyam az Eufráteszt jelenti. Lehetne ugyanitt általánosítva minden folyót érteni alatta, mintha a próféta azt akarná kifejezni, hogy a folyók sem fogják megakadályozni útjukban a Jeruzsálembe sereglőket. Tehát a folyókig, a folyókon át és tengertől tengerig. Messze távolról is jönnek, minden akadályon át, mert vonza őket a Szentváros hírneve. Ezt ígéri a próféta. A fogság utáni Jeruzsálemet szinte a világ leghíresebb városának fogják tartani. És ez akkor szinte mesébe illően hangzott. De Isten irgalmát tanúsította szent ígéret gyanánt. 13. vers, Mikeás 7.13. A prófétai szó itt ismét keményé válik. Pusztává lesz az ország. Jegyzet. A kezdő vehájetá szó, a ve, vagyis és kötőszó értelmezésének megfelelően lehet múlt, illetve jövő idejűnek fordítani. Magyar Bibliánkban megengedően bár volt. Calvin fordításában lesz. Jegyzet vége. Tehát pusztává lesz az ország. Miért mondja ezt ilyen nyersen? Azért, hogy a képmutatóktól elvegye hamis bizakodásukat, akik még akkor is dicsekszenek, ha az Úr egy szót sem szól. Ha megígér valamit, akkor aztán különösképpen. Takaróznak az egyház névvel, és maguknak tulajdonítják a hívőknek tett ígéreteket. Ilyen formán, Isten megígérte nekünk, hogy népének a megváltója lesz. mintha bizony, hogy csak ugyan a megváltója lenne azoknak, akik hűtlenek lettek hozzá, és teljesen elidegenedtek tőle. De hát, ők már ezt így szokták. Ezt látva mondja azonban a próféta, pusztává lesz az ország, mintha ezt mondaná vele, takarodjatok előlem. Mert amikor Isten azt mondja, hogy ő megváltja egyházát, akkor nem hozzátok beszél, ti elzüllöttetek, megtagadtátok őt. Magyarázatként még hozzáfűzi, lakói miatt, tetteik gyümölcseképpen. És ezzel a próféta be is zárja az ajtót azok előtt, akik semmibe vették Istent. Ne erőlködjenek tehát, és ne bizonygassák azt, hogy nekik elkötelezte magát Isten. Miféle emberek vagytok ti? Kérdi, és hozzáteszi. Hiszen ti beszennyeztitek az országot szörnyű tetteitekkel, ezért kell annak elpusztulnia. És ha az országot, amely magában véve ártatlan volna, ítélet sújtja, mi történjék azokkal a gazemberekkel, akiknek a bűneiért jön az ítélet? Ilyen módon kellett a képmutatóktól elvenni hamis bizakodásukat, mert miközben dicsekedtek, Istent és az ő igéjét megbetették. 14. vers, Mikeás 7.14. Pásztorold botoddal népedet, tulajdon nyájadat, amely elhagyatva élt az erdőben, termékeny földön, hadd legeljenek Básánban és Gileádban, mint a régi időkben. A próféta itt könyörgő imádságba kezd, s ebben több erő van, mintha tovább erősítgetni az egyház helyreállításáról mondottakat. Érzékelteti, hogy milyen szörnyű lesz az az ítélet, amelynek során Isten pusztassággá teszi az országot. Az imádság egyben jövendőlés is. De a próféta nem csak szabadulást hirdet, hanem a hitetlenekben félelmet is akar kelteni. Mintha ezt mondaná, vége lenne az országnak, ha Isten nem tartaná meg csodamódon az övéit. Maga a próféta is rettegve néz a megjövendőlt ítélet elé, ezért nem a hívőket biztatja most közvetlenül, hanem Istenhez könyörög. Pásztorold népedet! Biztatásul nevezi a hívőket Isten népének, mert bizonyára elvesznének, ha nem kellene beteljesednie az Ábrahámnak szóló ígéretnek, a te utódaid által nyer áldást minden nemzetség. 1 Mózes 12.3. Isten teremthetni az egyházat a pogányokból is, és családtagokká tehetni az idegeneket is. Mégis a kiválasztás gyökerének Ábrahám nemzetségében kellett tovább élnie, míg Krisztus el nem jön. Az az ígéret, hogy a te utódaid révén nyer áldást minden nép, szent és megtörhetetlen volt. Ezért Isten kegyelmének ebben kellett fennmaradnia, és Isten azt akarta, hogy a nép körében mindig legyen egy maradék. Mert azt meg kell gondolnunk, hogy az ígéret nem terjesztendő ki Ábrahám minden test szerint tőle származó gyermekére, csak a hívőkre. Ők alkotják a maradékot, akiket megment Isten megtartó kegyelme. Tehát, pásztorold botoddal népedet. A próféta pásztorhoz hasonlítja Istent, ami képes beszédben gyakran előfordul. Az itt szereplő héber, sébet, bot szó királyokkal kapcsolatban kormánypálcát jelent, de használatos pásztorbot értelemben is, például a 23. Zsoltárban is, és még sok helyen. Mintha ezt mondaná a próféta, kormányozd, Uram, pásztorként népedet, és hozzáfűzi, tulajdon nyájadat. Ebben megint nem azt fejeződik ki, hogy mit érdemel ez a nép, hanem a kegyelembe fogadás. Mivel Istennek úgy tetszett, hogy ezt a népet választja, azért mer a próféta Isten elé állni, és kegyelmi kiválasztásra hivatkozni. Uram, én nem beszélhetek népem kiváló voltáról, kegyességéről vagy érdemeiről, de mi a te néped vagyunk, a te tulajdonod, mert neked úgy tetszett, hogy ezt a népet választ tulajdonodnak. Így bizakodik a próféta egyedül Isten kegyelmében, és így állítja szembe a szövetség gondolatát a megpróbáltatásokkal, másként oda lett volna minden reménységük. Azután így beszél erről a nyájról, elhagyatva él. Minden bizonnyal a nép szétszorúdására céloz ezzel. A judaiak a fogságban ugyan termékeny és lakott területeken szétszórva éltek, mégis mindenütt úgy érezték magukat, mintha mindenütt egyedül éltek volna, és puszta földön. A hívők számára az egész Káldea és Asszíria egy nagy pusztaság volt, ahol egymástól elszakítottan éltek. Ezt a nagy szétszórtságot jellemzi szavaival a próféta. Majd így folytatja, az erdőben. Más szóval nem olyan igazi lakóhelyen, mint egykor a saját hazájukban, hol Isten oltalma alatt tudták magukat. Ezt még kiegészíti, a Kármel közepén. Jegyzet. A héber szövegben betű szerint Karmel áll, amely általában terméken gyümölcsöst vagy szőlőt jelent. Abból vált földrajzi névvé. Calvin meghagyja ez utóbbi értelemben, bár kénytelen magyarázgatni. Jegyzet vége. Hozzá kell ehhez gondolni egy hasonlító, mint kötőszót. Azután ezt mondja, hadd legeljenek Básánban és Gileádban, mint a régi időkben. Amint tudjuk, ezeken a területeken gazdag legelők voltak, és mivel a próféta hívőket itt juhokhoz hasonlítja, ezért említi a Básán, Gileád és Kármel neveket. Mintha ezt mondaná, Uram, állítsd helyre népedet, hogy újra ott lakhasson régi lakóhelyén, amelyet te adtál neki egykor. Volt ennek a népnek egy nagy kincse. Istent tisztelték, őt ismerték el az egyetlen főnek. Egy oltáruk volt, amely szent, összekötő kapcsot jelentett ahhoz, hogy megállhassanak a hitegységében. Csak az idegenek közt voltak olyan magányosak. Végül hozzáfűzi, mint a régi időkben. A próféta mintegy emlékeztet azokra a jótéteményekre, amelyeket Isten adott egykor népének, és reméli, hogy ő ebben mindig ugyanaz marad, tehát jóságát mindig éreztetni fogja választottaival. Ez is hitelősítő lehetett. Emlékezni arra, hogy milyen szeretettel hordozta Isten egykor Ábrahám utódait. Így remélhették, hogy Isten jóságos lesz választottai iránt, még akkor is, ha közben bekövetkezett egy szomorú törés. A fogságba vitel egyfajta eltaszítottságot jelentett, de ha arra gondoltak, hogy ők a szent ősatyától származnak, és hogy ígéret szerint lesz megváltójuk, akkor új reménységet nyerhettek Isten megújuló irgalma felől. Következik a 15., 16., 17. vers. Mikiás 7:15-17. Csodás dolgokat mutatok neked, mint amikor kijöttél Egyiptomból. Látják majd ezt a népek, és szégyenkeznek. Elvesztik minden erejüket. Kezüket szájukra teszik, füleik megsiketülnek. Port nyalnak, mint a kígyó, mint a föld férgei. Reszketve jönnek elő rejtek helyükről. Rettegve folyamodnak Istenünkhöz, az Úrhoz, és félnek majd tőled is. 15. vers. A folytatásban Isten szólal meg, és szavaiban feleletet ad a próféta imádságára. Azt ígéri, hogy olyan csodás módon fogja megmutatni hatalmát, mint amikor kivezette népét Egyiptomból. Így válik ez a részlet nagyon erőteljessé. Mondhatott volna az előzőkben a próféta egyszerűen csak annyit, hogy Isten meg fogja szabadítani népét. Előbb azonban a könyörgését adta elő, és ezzel példát mutatott a kitartó imádkozásra. És most ezután szól Isten, és azt mondja, hogy ő olyan csodás dolgokat fog mutatni, mint amilyeneket akkor tett, amikor népét kiszabadította Egyiptomból. Ez a szabadítás pedig Isten hatalmának olyan bizonyítéka volt, hogy annak csodás részleteit mindig emlékezetbe idézte, valahányszor a megmenekülés reménységét akarta éleszteni. Ezekből a hívők meggyőződhettek arról, hogy bizonyosan megmaradnak, ha Isten mellettük áll, mert az ő hatalma azóta sem lett kisebb. Érdemes ezt jól megjegyeznünk, mert mi valljuk ugyan, hogy Isten mindenható, mégis megremegünk a megpróbáltatások idején. Ha akadályokba ütközünk, rögtön úgy érezzük, hogy nincs segítség, és ez azért van, mert lebecsüljük Isten erejét, noha valljuk, hogy ez fölötte áll az egész világnak. Ezért emlékeztet Isten a csodákra, amelyeket a nép egykori szabadulása idején tett. Meg kell érteniük, hogy Isten mindig ugyanaz marad, és ugyanolyan töretlen a hatalma, mint amilyen volt akkor, amikor kijöttek Egyiptomból. Ez a szabadítás Isten hatalmának olyan bizonyítéka volt, hogy ez a nép nem kételkedhetett Isten megtartó erejében, ha csak nem akart hűtlen lenni szabadító Istenéhez, és nem akarta elfelejteni azt az emlékezetes nagy jótéteményt, amelyet Isten az őseikkel tett. 16. vers, Mikeás 7.16. Látják majd ezt a népek, és szégyenkeznek. Elvesztik minden erejüket, kezüket szájukra teszik, füleik megsiketülnek. A proféta itt is azzal biztat, hogy bár az egyházat mindenfelül támadják, és sokféle ellenség szorongatja, mégsem szabad kételkedni az Isten által megígért segítségben, mert neki van hatalma arra, hogy megszégyenítse az ellenséges népeket. Összetöri ezeknek kevésségét, és a hitetlenek végül kénytelenek lesznek beismerni, hogy elbizakodottságuk hiába való volt. Látják majd ezt a népet, mondja, és szégyenkeznek, és elvesztik minden erejüket. Hiába gondolják a hitetlenek, hogy elpusztíthatják az egyházat, vagy hogy sokféleképpen akadályozhatják Isten segítő akaratának célhoz jutását, mert Isten megmutatja, hogy vele szemben az emberi erőködés csak füst és pára. Kiegészíti ezt még a következőkkel. Kezüket szájukra teszik, azaz elhallgatnak, nem mernek többé dicsekedni, ahogyan szoktak. Ez a képes kifejezés a héberben azt jelenti, hogy megnémulnak. Az egyház ellenségei fennhéjázóan hirdették, hogy elpusztult Isten népe. A próféta viszont azt mondja erre, hogy de majd befogják szájukat, amikor Isten megjelenik, mint népe megváltója. Folytatja azután, füleik megsiketülnek. Azaz ki sem nagyon merik nyitni a fülüket, hogy ne rémítsék őket a különféle hírek. A gőgös emberek, mikor jól megy a soruk, akkor nem csak dicsekszenek nagy hangon, hanem mohón lesik a híreket, amelyeket csupa győzelmi híradásuknak vélnek. Kérdezgetik, na, mi újság van itt meg amott? Azt remélik, hogy egyszer majd az egész világot maguk alatt tudják. Ezzel szemben mondja azt a próféta, hogy kezüket a szájukra teszik, füleik megsiketülnek, azaz riadtan menekülnek a rossz hírek elől, amikor azt látják, hogy Izrael istene, akivel ők szembeszálltak, ilyen nagy hatalommal bír. Vannak, akik mindezt az evangélium hirdetésével kapcsolatban magyarázzák, és ez rendben is van akkor, ha azt a fogságból való szabadulásnál kezdjük. Ha valaki ezt kizárólag csak Krisztusra akarja értelmezni, az erőltetett magyarázatot tesz. De aki Isten kegyelmét a maga egészében látja, a nép hazatérésétől kezdve egész addig a megújulásig, amely Krisztussal megjelent, az jól fogja érteni a próféta mondani valóját. Amit a próféta itt mond, az akkor lett teljes valóság, amikor Isten az egész világra kiterjesztette evangéliumának hirdetését. Mert az emberek, akik ezelőtt a maguk elképzeléseivel kérkedtek, azután elcsendesednek, és ezáltal mutatják meg, hogy tanítványokká lettek. Még a fülüket is bezárják, nem akarják hallani többet az ostoba meséket, hanem az egy Istenre akarnak hallgatni, az ő igazságára akarnak figyelni, és nem ide-oda kapkodni. Ez valóban az evangélium hirdetésével teljesedett be. De nem kétséges, hogy a próféta a babiloni fogságtól a Krisztus megjelenéséig terjedő egész időszakot egybefoglalja. 17. vers, Mikeás 7.17. A próféta így folytatja. Port nyalnak, mint a kígyó. Arra céloz ezzel, hogy az egyház ellenségei, akik olyan fennhéjázóak voltak, lesújtva fognak a földön heverni. A port nyalni kifejezés azt jelenti, hogy elterülni a földön. Olyanok lesznek tehát, mint a kígyók, vagy mint a föld férgei. Azután reszketve jönnek elő rejtek helyükről. A héber rágaz ige azt jelenti, hogy megrémül, reszket. A mellette levő főnév, mizkeret pedig rejtek hely. A szágór bezár igéből. A két szó együtt tehát jól kifejezi azt, hogy milyen félve óvakodnak elő búvóhelyükről. A csúszómászó állatok biztonságban érzik magukat rejtek helyükön, de ha ásni kezdenek mellettük, akkor riadtan bújnak elő és menekülnek szerte szét. Ilyen rémülten futnak szét az egyház ellenségei is, amikor az Úr fel kell, hogy megsegítse egyházát. Nagyon jó ez a hasonlat, mert a próféta az erős és háborúhoz edződött, a dühött és felfúvalkodott népeket hasonlítja a földi férgekhez és csúszómászókhoz, hogy rámutasson, Istennek nem kerül nagy fáradtságba, hogy lesújtsa a világ hatalmasait, amikor elhatározza, hogy segítségére jön egyházának. Végül így fejezi be a próféta ezt a mondatot. Rettegve folyamodnak Istenünkhöz, az Úrhoz, és félnek majd tőled is. Ezzel kimondja, hogy a hívőknek nem kell gyengeségük miatt elveszteni bizakodásukat. Istennek a mérhetetlenül nagy erejére kell nézniük. Jó, ha Isten gyermekei annyiban bátortalanok, amennyiben érzik, hogy önmagukban semmi kis erőtelenek. De nem szabad megállaniuk a saját gyengeségük meglátásánál, hanem bizakodniuk kell Isten erejében, nem kételkedve abban, hogy amikor az az erő megmutatkozik, az ellenséget szét fogja szórni. 18. vers, Mikiás 7.18. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. A próféta azt hirdeti itt, hogy Istennek legdicsőségesebb tette az, amikor megkönyörül népé. Amikor ezt a szónoki kérdést teszi fel, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, természetesen nem arra céloz, mintha léteznének más istenek is. Nem ilyen összehasonlításról van szó. Ellenben arra mutat rá, hogy az egy igaz Isten épp azáltal különbözik a bálványoktól, hogy ő megbocsátja övének a vétkét, és elhordozza gyengeségüket. Más népek is gondolhatták azt, hogy isteneik megbocsátanak, hiszen azért mutattak be áldozatokat, engesztelő szertartásokat. Lehetett bennük bizonyos fokig bűntudat is, azért esedeztek isteneikhez. De hiába fogóztak abba a gondolatba, hogy az istenek kegyelmesek, ha nem volt erre nézve bizonyos ígéretük. Erre gondolva állítja azt a proféta, hogy Izrael istene az igaz Isten, mert ahogy egyszer Ábrahám gyermekeit kegyelembe fogadta, úgy továbbra is kegyelmes marad, és fenntartja szövetségét, ha százszor vétkeztek is ellene. Isten jósága tehát felülmúlt a népe rosszasságát, ragaszkodott szövetségéhez népe bűnei ellenére is, és ezzel bizonyította be, hogy ő az igaz Isten. Ha a pogány bálványokról feltételeznénk is, hogy van bennük valamelyes erő vagy hatalom, akkor sem látjuk nyomát annak, hogy valamelyik könyörületes lett volna népéhez. Egyedül Izrael istenére áll ez, és ebből látható világosan az ő isteni mi volta. De azt is megegyezhetjük ebből, hogy a pogányoknak nem csak az isteneik hiába valóságok, hanem vallásuk is csak üres kitalálásokból áll. Mert végül is egy nép sem tud erős hittel Istenéhez menekülni, bocsánatért könyörögni, ha vétkezett. Ez a rövid foglalata a vers mondani valójának. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi a büntetést. Többféle kifejezéssel jellemzi itt Isten különleges jóságát, amelyben megengesztelődik a bűnösök iránt. Az egyik a bűnök megbocsátása, és ez nem más, mint a bűnök eltörlése. Az itt használt héber szó, a nászá ige, szó szerint azt jelenti, hogy fölemel, de azt is kifejezi, hogy leemel, levesz. A másik kifejezés az, hogy ő elengedi a büntetést. Itt meg a héber szó ábár azt jelenti, hogy átmegy, tovább megy. Isten elmegy övének a vétkei mellett, láthatatlanná teszi azokat. Isten nem panaszolja fel vétkeinket, nem veszi figyelembe őket. Erre mondjuk, hogy Isten elmegy mellettük. Isten dicsősége azáltal ragyog fel itt, hogy ő kész a megengesztelődésre, megbocsátja a bűnöket. Megmutatja ő dicsőségét a hatalmán és bölcsességén keresztül is, még ítéleteiben is, amelyeket naponta végrehajt. Dicsősége mégis abban tükröződik legjobban, hogy nem csak ő maga hajlandó a megbékélésre, hanem arra hívja a bűnösöket is. És ebből látszik, hogy ő az igaz Isten. Hogy tehát az istenfélelem meggyökerezzék szívünkben, legelőször azt kell megéreznünk hitünkkel, hogy Isten kész a megbékélésre. Ha nem vagyunk meggyőződve Isten irgalmas voltáról, akkor nem fog bennünk virulni a kegyesség, akárhogy próbáljuk is azt mutatni. Erre céloz a 130. Zsoltárnak az a mondata, hogy nálad van a bocsánat, azért félnek téged. 4. vers. Az istenfélelem, Isten tisztelete az ő jóságának és kegyelmének átérzésével függ össze. Csak akkor tudjuk őt igazán tisztelni, ha szívünk mélyén megértettük és elfogadtuk, hogy ő mindig kész a kegyelemre, ha hozzá menekülünk. Ez a meggyőződés azonban nem jön létre csak úgy magától. Sőt, ha mi is csak elképzeléseket szövögetünk az irgalmas Istenről, az is csak hamis képzelődés lehet. Isten kegyelméről nem tudnánk meggyőződni, ha nem ő maga szólna hozzánk igéjében, tanúsítva, hogy ő mindig kegyelmes lesz, amikor hozzá folyamodunk. Mint mondottuk, a próféta különbséget tesz a bálványistenek és Izrael istenek között. Ő azt ígérte, hogy népéhez lesz kegyelmes. A választott nép áldozatai azért nem voltak hiába valók, mert azokhoz isteni ígéret fűződött. A pogányok viszont mindig bizonytalanságban maradtak engesztelő áldozataikkal. Amit tehát a próféta a bűnök bocsánatáról mond, annak a bizonyságát Istennek önmagáról adott kijelentése adja. Figyelnünk kell a következő részletre. Népe maradékának a büntetését engedi el. Itt megint a képmutatók hiú bizakodása ellen szól. Isten csak népe maradékának irgalmaz. Ezzel enyhíti a gyengéknek az aggodalmait is, amelyet éreztek, amikor látták, hogy Isten haragja az egész nép ellen lángol, és nem kímél sem előkelőket, sem a közembereket. Azt kérdezhették, hogy miért ilyen kegyetlen az Isten, hiszen azt ígérte, hogy irgalmaz a bűnösöknek. Ezzel szemben mondja a próféta, hogy Isten irgalmas lesz, de népének csak a maradékához. A nagy többséget elítéli, de mindig marad egy kis rész, amelyre kegyelme ráragyog. Ezt nevezi népe öröksége maradékának, hangsúlyozza, hogy ez a kis rész is az Ábrahám nemzetsége kiválasztásának köszönhetően részesül a megbocsátó kegyelemben. Jegyzet. Kávin itt pontosan a héber szövegben levő nachalá, örökség, osztályrész szó alapjelentését adja. Jegyzet vége. Nem tartja meg haragját örökké, folytatja a próféta. Ezzel a második vigasztalása is a hívőket akarja bátorítani. Isten egy ideig sanyargatja őket, de nem feledkezik meg irgalmáról. Két különleges dologra mutat rá a próféta. Először Isten irgalmáról beszél. Ez az irgalom azonban nem vonatkozik mindenkire egyformán. A maradékra korlátozza ezt a tanítást. A másik az, hogy noha Isten haragja a választottakat is éri, mégis ott van bizonyos mérséklet. Azért, hogy ők megmaradjanak, a rájuk mért csapások ne legyenek halálosak. Ezért hangsúlyozza, hogy Isten nem tartja meg haragját örökké. Bár egy pillanatra haragszik is, de aztán szinte bánkódva jön az övéihez, és szeretettel bíztatja őket, hogy már megengesztelődött. Nem azt jelenti ez, hogy Isten változik. Csupán a hívőknek, akik egy ideig haragját, azután pedig irgalmát érezték, azoknak tűnik úgy, mintha Isten bizonyos értelemben megváltoznék. Amikor szívüket félelem fogja el, akkor Istent félelmesnek tartják. Amikor azonban Isten kegyelmi ígéretére gondolnak és reménykedni kezdenek, akkor látják, hogy Isten szeret és kész az engesztelődésre és irgalomra. Ez a tartalma a proféta biztatásának, nem tartja meg haragját örökké. Azután megmondja mindennek az okát is, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Ezzel még világosabban kijelenti, hogy a bűnök megbocsátása kegyelemből történik, és egyedül Isten saját természetéből következik. Ha az írás azt mondja, hogy Isten kész az engesztelődésre, akkor nincs helye annak, hogy bárki is önmagában keresse ennek okát vagy eszközét. Maga Isten az ok, és ő azért kész megbocsátani a bűnösnek, mert neki abban telik kedve. Ha azonban valaki azt hiszi, hogy Istent áldozattal vagy bármilyen elégtitel adással ki lehet engesztelni, az hamisan értelmezi a próféta szavait. Ez olyan volna, mintha valaki fundamentum nélkül akarna házat építeni. Ha megbékélésre vágyunk Istennel, csak az emelhet fel bennünket hozzá, ha tudjuk, az ő alaptermészete az, hogy szereti a jóságot és az irgalmasságot. Ezért hangoztatja Isten gyakran, hogy ő irgalmas ezer ízik, türelme hosszú is, szeretete nagy. Ezt nem értik meg a hitetlenek, akik jósorukban kevélyek Istennel szemben, ha pedig Isten haragját érzik, nem tudják elhinni, hogy Isten megengesztelődhet. Nem ok nélkül fűzte hozzá a próféta ezt a mondatot a tanításához. Tisztáznunk kell még azt a kérdést, hogy kiknek van szükségük Isten megújuló kegyelmére. Mert bár a sátán Isten irgalmának a fogalmát nem tudta kitörölni az emberek szívéből, mégis korlátozni akarja azt, oly módon, mintha Isten csak egyszer ajándékozná meg bűnbocsánattal a bűnösöket, amikor tudnélik egyházába befogadja őket. Egykor a pelágiánosok voltak azok, akik úgy vélték, hogy Isten a kívülállóknak kínálja fel kegyelmét. Szerintük az, aki egyszer felvételt nyert az egyházba, az már csak tökéletes lehet. Novatius és tanítványai okoztak ezzel nyugtalanságot egykor az egyházban. Jegyzet. A pelágiánosok Augustinus kegyelemtanával szemben azt tartották, hogy az ember Krisztus követésében eljuthat a teljes büntelenségre. Novatius kartágói presbiter szerint pedig a hitükben megtántorodók, latinul lapsi, visszaesők számára nincs több kegyelem. Jegyzet vége. Ma pedig nem csak megtévedt emberek, hanem egyenesen ördögök azok, akik ugyanezzel az ötlettel, vagy jobban mondva őrültséggel csapják be magukat és másokat, és állítják, hogy ők, mint hívők, eljutottak a tökéletességre. Rólunk pedig azt mondják, hogy mi a hitnek csak az ABC-vel foglalkozunk, mert minden nap a bűnbánatról és a kegyelemről prédikálunk. A próféta azonban kifejezetten azt hirdeti, hogy Isten nem csak a bűnbe esett hitetleneknek ad bocsánatot, hanem örökségének, azaz kiválasztottainak. Értsük meg hát jól, hogy számunkra mindig készen van a bocsánat, amíg csak a világon élünk. Máskülönben bármikor elveszthetnénk megtartatásunk reménységét, ha nem volna meg mindig ez a lehetőség. A ma ködösfejű atyafiak azonban esztelenek, mert tökéleteseknek gondolják magukat, és azt hiszik, hogy olyan magasságokba jutottak el, hogy Istennek elégtételt tudnak adni tetteikkel. Következik Mikeás 7:19-20. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket. A tenger mélyébe dobja minden vétkünket. Hűségesen bánsz Jákóbbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. 19. vers. A próféta tovább részletezi Isten megengesztelődő jóságának leírását. Mivel Istennek abban telik kedve, hogy kegyelmet ad, abból következik, hogy újra irgalmas lesz hozzánk. Ezt a textust is jól át kell gondolnunk, különben nem sok hasznunk lenne abból, ha Isten jóságáról és a bűnbocsánatról csak úgy általában prédikálnánk, és nem következne abból annak az elismerése a hívők részéről, hogy Isten önmagáért könyörül a hozzá folyamodókon. Végig kell tehát gondolnunk egészen ezt a sort. Isten megbocsát népe maradékának, mivel isteni természete szerint kész az irgalmasságra. Rajtunk is megkönyörül, mert az ő népéhez tartozunk. Ha ezt az utóbbit nem tartjuk szemünk előtt, akkor semmit sem ér az, amit Isten jóságáról hallunk vagy mondunk. De ha nem jutunk el idáig, akkor nem sokat tanultunk Isten iskolájában. A próféta azonban világosan rámutat arra, hogy mi a kegyesség titka. Isten önmagáért szívesen teszi azt, hogy irgalmas lesz hozzánk. Sőt, hozzáteszi, hogy újra. Jegyzet. A héber szövegben a megfelelő helyen a súb, visszatér, ige szerepel. Ezt azonban nagyon sokszor, mint itt is, lehet segédigének tekinteni, és egyszerű ismétlésként fordítani a vele kapcsolatos főige, itt irgalmaz, mellett. Calvin Beti szerint fordítja, visszatér. Az értelmezés azonban ugyanaz. Jegyzet vége. Hozzáteszi, hogy újra, tehát Istennek ideiglenesen tartó haragja miatt nem kell végső kétségbe esnünk. Ha szigorúan bánik is velünk, a proféta biztatása szerint reménykedhetünk, mert nem tartja meg haragját örökké. Csak egy pillanatig tart egyháza iránt érzett haragja, de aztán újból megkönnyörül. Ezután megmondja a proféta, hogy milyen módon mutatja meg Isten a hívők iránt irgalmát. Eltapossa bűneinket, és a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Ahogyan az előbb láttuk, elmegy a választott nép bűnei mellett, és nem is fogja emlékezetbe idézni azokat. Szívünkben mélyen kell gyökereznie annak a meggyőződésnek, hogy Isten irgalmas, nem csak úgy általánosságban, hanem személy szerint is hozzánk. Egyszerűen azért, mert elfogadott bennünket, és az övéi vagyunk. Ha a nagy többség elszakad is tőle, mi nem veszíthetjük el hitünket, mert Isten csodamódon őrzi népe maradékát. Soha ne feledjük, hogy Istennél kész a bocsánat, ha irgalmához menekülünk. Ebből persze nem következik az, hogy magunkkal szemben elnézők legyünk, és több szabadságot engedjünk magunknak a vétkezésre. Sőt, inkább az következik, hogy valljuk meg bűnünket, ne hunjunk szemet fölötte. Isten ajtaja azonban nyitva áll előttünk. Amikor kiegészítésül azt mondja a proféta, hogy Isten a tenger mélyére dobja minden vétkünket, abból megtudhatjuk, hogy a bűnbocsánat teljes és tökéletes. Nem valami részleges dolog. Mert Isten eltörli maga elől a vétkeknek még az emlékét is. 20. vers. Hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben. A hívők mint egy visszhangképpen megerősítik azt a tanítást, hogy Isten olyan szövetséget ajándékozott nekik, amely nem válhat hiteltelenné. Ez még világosabbá teszi az előbb mondottakat. A hívők nem a saját eszük szerint gondolják el, hogy milyen az Isten, hanem az ő irgalmassága alapján, amelyet igéjében kínál fel nekünk. Ha Isten nem beszél, úgy a mi lelkünkben elképzelhetünk valamit Isten kegyelméről, de csak homályosan és bizonytalanul. Ha azonban ő maga jelenti ki, hogy irgalmas lesz hozzánk, akkor az eloszlatja kétségeinket. Erre néz tehát a proféta, amikor ezt mondja, hűségesen bánsz Jákobbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél atyáinknak. Mintha így beszélne, nem képzelődünk a magunk esze szerint, hanem elfogadjuk, amit egyszer megmondtál. Akaratodat igédben jelentetted ki, ezért a te jóságodra támaszkodva meg vagyunk győződve kegyelmes bocsánatodról, még akkor is, ha sokféleképpen vétkesek vagyunk is előtted. Nem szükség különösebben elidőznünk az egyes szavaknál, ezekről máshol már volt szó. Csupán két olyan szónál álljunk meg, amelyekkel a proféta Isten szövetségére utal. Egyik a hűség, másik a kegyelem. Sorrendben Isten kegyelme tartozik az első helyre, mert őt semmi más nem indítja arra, hogy elfogadjon bennünket, egyedül az ő jósága. De amilyen nagy a szeretet, amellyel ő elfogadott, olyan nagy az irántunk való hűsége is a szövetségében. Ha tehát jól akarjuk érteni Isten szövetségének a jellegét, amelyel egykor a zsidókat kiválasztotta, és ahogyan ma bennünket is elfogad népének, ezt a két dolgot kell megjegyeznünk. Isten pusztán kegyelemből felajánlja nekünk önmagát, azután pedig ő hű és igaz marad. Ahogyan Pál apostol mondja, őt nem vezeti semmiféle ingadozó fontolgatás. Isten kegyelmes ajándékai és az elhívás visszavonhatatlanok. Róma 11.29. Ezzel pedig arra a szövetségre céloz, amelyben Isten Ábrahám gyermekeit elfogadta. Hűségesen bánsz, mondja a proféta. És ebben a bánsz szóban az van kifejezve, hogy nem tartalmatlan és céltalan dolog volt az, amikor atyáinkat és minket olyan nagy szeretettel fogadtál el. Mert jóságod és igazságod nyilvánvalóan hat és működik közöttünk. Megesküdtél őseinknek a régi időkben. A hívők bizonyosak lehetnek abban, hogy amit Isten az atyáknak megígért, azt örök szövetség biztosítja. Mert ő nem csak Ábrahámnak mondta, hogy Istened leszek, hanem hozzáfűzte azt is, hogy sőt utódaidnak is örökké. Ezért lehettek a hívők meggyőződve, hogy Isten szövetsége örök és felbonthatatlan. Tudták, hogy a szövetség átszáll az apákról a gyermekekre, és Isten azért hirdette ki szövetségét így, hogy az apák szinte kézből kézbe adják azt tovább gyermekeiknek. Nem volt efelől kétségük, mert ahogyan a próféta emlékeztet rá, Isten megesküdött az ősöknek. Nem csak megígérte, hanem esküvel is megerősítette ezt a szövetséget, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a választott nép minden kételkedés nélkül elfogadja. Isten bizonyos értelemben elkötelezte magát. Ezért mertek olyan bátran hivatkozni rá, azt hangsúlyozva, amit ő kijelentett. Vele lesz mindazokkal, akiket kiválasztott.